68. fejezet. Don Quixote sertés kalandja. Az éj meglehetősen homályos volt, bár a hon fennjárt az égen, csak hogy nem azon a tájon, ahol látni lehetett volna, mert Diana asszonyságnak az a szokása, hogy egyszer-másszor ellenlátogat az ellenlábasokhoz, s ami hegyeinket, völgyeinket homályban hagyja. Don Quixote hódolt a természet törvényének, átaludta az első álmot, de már a másodiknak nem engedett. Nem úgy, mint Sancho. Második álma sem volt soha, mert az első is eltartott alkonyattól reggelig, ebből is kitűnt, milyen jó az egészsége, s gondtalan a szíve. Ellenben Don Quixotét búja ébren tartá, úgyhogy még Sanchót is felkeltette, s így szólt hozzá. Igazán csodálom lelki nyugalmadat, Sancho. Azt kell hinnem, márványkőből, avagy kemény ércből vagy, hogy rád semmi nem hat, téged semmi meg nem rendít. Én virasztok, amíg te alszol, sírok, amíg te énekelsz, elalélok a koplalástól, míg téged tunyává tesz a zabálás, úgyhogy még szuszogni is alig szuszogsz. Pedig a jó cselédnek, ura, minden búját, baját meg kell osztania, ha egyébből nem is, legalább puszta illedelemből. Nézd, mély derült az éj. Tekintsd magányunkat. Láthatóan arra hív, hogy egy időre megszakítsuk álmunkat. Kelj fel az ég szerelmére, kérlek, menj félre kissé, s kés szívvel és jó akarattal üss magadra 300 vagy 400 csapást, hogy feloldozd Dulcineát a varázslat alól. Erre most szép szóval kérlek, mert semmi kedvem többé birokra kelni veled, mint a múltkor, amikor azt tapasztaltam, hogy elég kemény a markot. Mihelyt rávertél magadra, dalolással töltjük az éj hátra levő részét, én a távollétről, te a szilárdságodról zengedezve, s eképpen rögtön elkezdjük azt a pásztor életet, amit ozahaza szándékozunk folytatni. Uram! Felelte Sancho, nem vagyok én szerzetes barát, hogy legjobb álmomból felkeljek, s megostorozzam magamat. De meg azt is nagyon furcsának tartom, hogy a korbácsolás kínos fájdalma után egyszerre nótára gyújtsak. Hagyjon engem aludni, kegyelmed, s ne gyötörjön azzal a korbácsolással, mert bizony addig-addig emlegeti, hogy egyszer csak megesküszöm, hogy még a kabátomat se illetem soha többé egy kis ujjal sem, nemhogy a testemet. Ó, te megkövült szívű! Te irgalmat nem ismerő csatlós! Ó, sárba vetett kenyér, s nem méltányolt jó tétemények, amiket veled tettem, s tenni szándékozom. Nekem köszönheted, hogy kormányzóvá lettél, s nekem azt a reményt, hogy nem sokára grófi vagy grófsággal fölérő méltóságra emelkedj. És ez meg is valósul, ha elmúlik ez az egy esztendő. Mert én most, a sötétség után remélem a világosságot. Ezt nem értem, felelte Sancho. Én csak azt tudom, amíg alszom, addig se félelem, se reménység, se búbánat, se dicsőség nem háborgat. S legyen is áldott, aki az álmot feltalálta, mert ez a köpönyeg minden emberi gondot betakar. Ez az eled elcsillapítja az éjséget, ez az ital oltja a szomjúságot, ez a tűz fölmelegíti a hideget, ez a hideg lehűti a forróságot, szóval az álom olyan pénz, hogy mindent meg lehet venni rajta. Olyan mérőseprő, serpenyő és súly, hogy egyenlővé teszi a pásztort a királlyal, és az együgyűt az okossal. Csak egy rossz van az álomban, hogy, amint hallottam, a halálhoz hasonlít, mert a halott meg az alvó között igen kevés a különbség. Sohasem hallottam ilyen csinos beszédet, Sancho, jegyezte meg Don Quixote. Ebből arra következtetek, csak ugyan igaza van a közmondásnak, te is szoktad idézni, ki-ki, amint tanulta, a táncot úgy járja. Láncosattát is, kedves gazdám, kiáltott fel Sancho. Most az egyszer ugye nem én vagyok a példázó, hanem kegyelmet potyogtatja párosával a közmondásokat. Jobban, mint én, csak hogy kettőnk példázása közt az a különbség, hogy kegyelmet mindig idejében mondja, én meg rosszkor. Egyéb iránt ez is, az is közmondás. Ebben a pillanatban tompa moraj s vad dübörgés hangzott föl az egész völgyben. Don Quixote talpra ugrott, kardot rántott, Sancho pedig szamar alá kuporodott, az egyik oldalról a fegyvercsomaggal, a másikról nyergével bástyázta el magát, és úgy remegett a félelemtől, ahogy Don Quixote a meglepetéstől. A zaj egyre növekedett, s mind jobban-jobban közelített a két remegőhöz, vagy legalábbis az egyikhez, hiszen a másiknak már közismert a bátorsága. Az történt, hogy néhány ember valami 600 disznóból álló falkát hajtott a vására. Éppen most érkeztek ide, s olyan zajt csaptak, hogy Don Quixote-t és Sanchót egészen megsüketítette a röfögés, sivalkodás, s el se tudták képzelni, mi lehet. Csürhe módra jött a nagy röfögő falka, s mit se törődve Don Quixote és Sancho Panza tekintélyével mind a kettőjükön keresztül gázolt, Sancho bástyáit ledöngette, s nem csak a lovagot tiporták le, hanem még Rozinantét is. A röfögő falka a mocskos állatok irama összekavart, zavart, s földre döntött mindent, mindenkit, a szamárnyerget, a fegyvereket, a szürkét, Rozinantét, Sanchót, de Don Quixotét is. Sancho aztán, ahogy tudott, feltápászkodott, s a kardot kérte urától, hogy ő utánuk megy, s lekaszabol legalább fél tucat goromba disznót, most már ugyanis tudta, hogy disznók voltak. Don Quixote azonban így szólt. Hadd el, barátom, bűnöm az oka, hogy ez a gyalázat ért, s igaza van az égnek, ha olyan büntetést szab, hogy a legyőzött lovagot sakálok marják, darazsak csípjék, és disznók gázolják le. Akkor hát az is égi büntetés, felelte Sancho, hogy a legyőzött kóborlovagok fegyverhordozóit legyek csípjék, tetűk, egyék, s éjség kínozza halálra. Hiszen ha mi, fegyverhordozók, gazdáink édes gyermekei vagy közeli atyánk fiai volnának, akkor nem csodálkoznám, ha az ő vétkükért nekünk is bűnhődniünk kellene, negyedíziglen. De így vajon mi közük a panzáknak a Quixotékhoz? Hanem hát Isten neki, feküdjünk le újra, s aludjuk át még azt a keveset, ami hátra van az éjszakából. Holnap is nap lesz, és Isten majd gondunkat viseli. Csak aludjál, Sancho, te alvásra termettél, mondta Don Quixote. De én virrasztásra termettem. Hajnalig még megeresztem gondolataim fékjét, s egy kis madrigállal könnyítek bánatomon. Ezt a versikét az éjjel tudtod nélkül, csak úgy magamban költöttem. Már, uram, jegyezte meg Sancho, nagy gondja nem lehet az embernek, azt tartom, ha közben verset költ. Ám verseljen kegyelmed, ahogy kedve tartja, én meg alszom, amíg aludhatom. Alkalmas helyet szemelt ki magának, lekuporodott, s nem sokára úgy elszenderült, hogy se kezesség, se adósság, se semmiféle fájdalom nem bántotta. Don Quixote pedig egy bükkfa vagy paratölgy törzséhez támaszkodva, Cid Hamete Benengeli azt mondja meg, milyen fa volt, ajtózva így dalolt. Mély szörnyű bajt bocsájtsz rám, mély rettentőt, ha rágondolok, ámor, nem félek a haláltól, gyötrelmeim végét csak tőle várván. De már e pontról jutva, kínjaim zúgó tengerén e révhez, szívem oly derűt érez, hogy megállok, mert hív az élet újra. Így hát az élet öl meg, amíg a halál visszaadja éltem. Hallatlan, hogy a létben élet s halál engem, miként gyötörnek. A dal mindkét versét sok sóhajtással s nem kevés könnyel kísérte, mert szívét fájdalom járta át veresége miatt, és azért, mert távol van Dulcineától. Eközben hajnalodott, és Sancho szemébe sütött a nap. A fegyverhordozó felébredt, nyújtózkodott, lankadt tagjait ropogtatta, számba vette a pusztítást, amit a sertések okoztak éléstárában, s megátkozta az egész falkát, de még más egyebet is. Végre aztán gazdájával együtt útra kelt. Este felé egyszer csak észrevette, hogy körülbelül 10 lovas ember, s 4 vagy 5 gyalogos közelít feléjük. Don Quixote szíve megdobbant, Sanchoé pedig megdöbbent, mert a szemközt jövők dárdát, pajzsot s harcias fegyvereket viseltek. Don Quixote Sanchohoz fordult, és így szólt. Ha még szabad volna fegyverhez nyúlnom, Sancho, s ígéretem nem tartaná lekötve karomat, úgy enném meg ezt a szemközt jövő egész csapatot, mint a tortát vagy a mézes kalácsot. Egyébként az is meg lehet, másért jönnek, nem azért, amitől mi tartunk. Eközben a lovas emberek odaérkeztek, s dárda szegve szó nélkül körülfogták Don Quixotét, s mellének hátának irányozták fegyverüket, mintha meg akarnák ölni. Az egyik gyalogos a szájára tette az ujját, ezzel adva a lovag értésére, hogy hallgasson, azután megragadta Rozinante kantárját, s levezette az útról. A többiek meg Sanchót és a szürkét hajtották maguk előtt, s minnyáján a legnagyobb csöndben követték a Don Quixotét vezető társukat. A lovag egyszer-kétszer próbát akar tenni, hogy megkérdezze, hová viszik, azonban alig nyitotta ki a száját, a dárda hegyek rögtön elnémították. Ugyanez történt Sanchoval is, mert alig, hogy szólni akart, egy gyalogos ember mindjárt megszurkálta egy nyárssal, de még a szamarat is, mintha az is meg akart volna szólalni. Egészen besötétedett, Meggyorsították lépteiket, és a két fogoly félelme nőttön nőtt, kivált, amikor azt hallották, hogy néha-néha ilyen szavakkal sürgetik őket. Előre, előre, barlanglakók! Hallgassatok, barbárok! Várjatok csak, emberevők! Meg sem moccanjatok, szitják! Ne is pillancsatok! Gyilkos polimüszok! Ragadozó oroszlánok! Ilyen és hasonló nevekkel illették őket, s ez újabb és újabb gyötrelmet okozott a két szegény szerencsétlennek, a gazdának is, meg a csatlósnak is. Sancho így szólt magában. Mi volnánk torklódítók, borbélyok, mi volnánk torpofákok, miért hánytorgatják, hogy szidják, szidják? Nem tesznek nekem ezek a nevek sehogy se. Rossz szél fúj onnan felülről, vastagon jön rám minden szerencsétlenség, oly sűrű, mint kutyára a dér. S még csak hagyján, ha ezzel vége lenne, de tartok tőle, hogy torkunkra forrasztják a kalandot. Don Quixote egészen elkábult, s nem tudta elképzelni, miért illetik őket ennyi gúnynévvel. Csak annyit sejtett, hogy ez semmi jóra nem vezethet, s nagy bajtól lehet tartani. Körülbelül éjfél után egy óra lehetett, mikor egy kastélyhoz érkeztek. Don Quixote azonnal ráismert a herceg várára, ahol nem sokkal ezelőtt vendégek voltak. Szentséges Isten! Kiáltott fel, amikor ráismert a hajlékra. Mit jelent ez? Hiszen ebben a kastélyban ezelőtt a legnagyobb udvariasság és előzékenység uralkodott. De lám, a legyőzöttekkel szemben a jó rosszra, a rossz meg még rosszabbra fordul. A kastély főudvarára vonultak, és úgy látták, hogy az udvar díszben áll, mégpedig aképpen, hogy csodálkozásuk és félelmük megkétszereződött méltán, amint majd mi is meglátjuk a következő fejezetben.